Élet a Nemzeti Együttműködés rendszerében. Interjúsorozat Magyarország elmúlt 10 évéről.
Hölgyeim és uraim, nagy horderejű és méreható változások lesznek Magyarországon.
2010-es parlamenti győzelme után Orbán Viktor a Nemzeti Együttműködés rendszerének nevezte el a Fidesz kétharmados parlamenti többségén alapuló új államot.
Magyarország fel fogja építeni a Nemzeti Együttműködés rendszerét. A demokratikus népakarat...
Nemzeti együttműködés helyett továbbra is versengő demokráciában élünk, sokan persze ezt is vitatják. Azt mindannyian érezzük, hogy 2010 óta egy másfajta állam épült. Üdvözlöm Önöket, Kerényi György vagyok. A NER elmúlt 10 éves. Lassan lejár a harmadik parlamenti ciklusa is. A Szabad Európa 13 részes interjúsorozatában szakértőkkel vitatom meg, hogy életünk legfontosabb kereteit hogyan változtatta meg az új rendszer. Hogyan tartja egyben és működteti a társadalmat a NER, és megfelelő válaszokat adott és ad-e Magyarország sorskérdéseire. A hetente készülő interjúk minden vasárnap délelőtt kerülnek ki hangzó podcast formában a szabadeuropa.hu oldalra, ahonnan le is tölthetők. A beszélgetések rövidebb, írott változatait pedig a következő hét szerdájától olvashatják. Tartsanak velünk, vizsgáljuk meg együtt a 2010 utáni Magyarországot.
Szilárd meggyőződésünk, hogy a Nemzeti Együttműködés rendszerében megtestesülő összefogással képesek leszünk megváltoztatni Magyarország jövőjét, erőssé és sikeressé tenni hazánkat.
Kilencedik rész. Közjogi Csernobil. Jánosi András környezetgazdálkodási szakértő. Az Orbán kormány zöld politikájáról.
A munkaalapú társadalom ideológiájában csak a nehézipari termelés, az útépítés, az infrastruktúra fejlesztés létezik, ami csak néhány ember vagy a gazdaság egy szektorának érdeke. A Nemzeti Együttműködés rendszere a gazdasági növekedést a régi ipari kapitalizmus szemléletével látja, nem érzékeli, hogy a zöld módon is, sőt, csak úgy biztosítható, állítja podcastunkban Jánosi András környezetgazdálkodási szakértő. Szerinte a kormánynak nincsenek zöld céljai. A kormányzatban 2014 óta, amióta Orbán Viktor meghirdette a politikai kormányzást, nincs szakpolitika, így zöld politika sem. Amikor Orbán ellenzi az unió szigorúbb klímavédelmi céljait, akkor pénzt kér azért, hogy megcsináljunk valamit, ami nekünk jó. A Nemzeti Együttműködés rendszeréről szóló sorozatunkban most a zöld fordulat kérdését vizsgáljuk meg a világban és Magyarországon. Üdvözlöm Önöket, Kerényi György vagyok.
A német zöldek koalíció képessége a kereszténydemokratákkal, sőt akár még a liberálisokkal is. Mit mutat? Azt, hogy immár mainstreammé vált a korábbi marginális zöld mozgalom, vagy pedig azt, hogy a kapitalizmus igenis képes kooptálni a saját profitszerzésre és egyéni érdekre építő mechanizmusába beilleszteni a zöld gondolatot?
Nevezük inkább gazdaságnak, vagy gazdasági növekedésnek, tehát az nem rugalmas. Aki rugalmas lehet, azok a kormányok, meg a társadalom egyéb csoportjai. Van egy gazdasági fejlődés, ami a különböző rétegeket, csoportokat más-más módon érinti, és ezek reagálnak erre.
De hát a fogyasztói igényekhez alkalmazkodik folyamatosan a gazdaság, a kapitalista gazdaság.
Nem, a fogyasztói igényeket egy bizonyos szint fölött létrehozza. Az, amikor nagyon régen volt, amikor a fogyasztói igények azok kielégített abból, amit a gazdaság megtermelt. Mai napig is egyes országokban, például Magyarországon így gondolkoznak róla, nem is elégítik ki a fogyasztó igényeket, tehát úgy gondolják, a termelés az olyan, hogy akkor gazdaságon van a termelés, megtermeljük, aztán szétosztjuk. Ez már nagyon rég nincs így. Nem attól növekszik a gazdaság, hogy bővül a termelés, hogy növekszenek a beruházások, hanem attól növekszik a gazdaság, hogy bővül a fogyasztás, és akkor ehhez alkalmazkodnak nem a kapitalizmus, hanem a kapitalisták.
Végeredményben az zöld gondolathoz, hogy viszonyul a kapitalizmus. Kényszerít dönteni különböző szabályozókkal arra, hogy megmaradjon a Föld, vagy pedig magától is képes erre a fordulatra.
Kapitalizmusnak volt olyan korszak, amikor az zöld gondolat egyszerűen azért jött létre, mert szükség volt arra, hogy kicsit szabályozza a kapitalizmust. Ahogy korábban megtörtént az, hogy létrehozta a kapitalizmus a munkás mozgalmat, a munkás mozgalom az azt gondolta, hogy azért jött létre, hogy megszabályozza a kapitalizmust. A dolog fordítva volt, a munkás mozgalom azért jött létre, hogy azt az áru felesleget, amit termeltek, és ami miatt időről időre válság volt, az áru felesleget el lehessen fogyasztani, és valahogy meg legyen emelve ehhez a fogyasztó képes kereslet, amihez jövedelem kellett, és már más jövedelem forrás nem volt, csak a munkások munkabére. Úgyhogy emelni kellett a munkások bérét, ezt a helyzetet a munkás mozgalom úgy érezte, hogy ezt ő harcolja ki.
És a zöld mozgalom az egy ugyanilyen kapitalista termék?
A zöld mozgalom is egy ilyen kapitalista termék, de nem a fogyasztás bővítésére, egy fázissal később, hanem a fogyasztás minőségi szintének emelésére, annélkül, hogy mennyiségben nőtt volna a fogyasztás, illetve még később a fogyasztás helyett a szolgáltatások erősítésére.
Ezt hogy ért, hogy a fogyasztás minőségének emelésére jött létre a zöld mozgalom?
Hát most már közhely az, hogy mindenki természeteset, biót, nem kémiait, nem iparit, stb. Akar fogyasztani. Ez ennek a hatása.
Tehát az azért egészségesebb, az jobb a Föld.
Persze, tehát ez egy nagyon fincsi dolog, de hát erre kellettek a zöldek. Nem az történt, hogy a zöldek nekiugrottak a kapitalizmusnak, és azt mondták, hogy helyen kapitalizmus, ne csináld ezt, hanem azt mondták a zöldek, hogy megvannak a lehetőségek arra, és ez igaz volt, hogy ne iparszerű mezőgazdaságból és iparszerű élelmiszertermelésből lássuk el a fogyasztókat, hanem akinek van elegendő pénze, az fogyassza a magasabb színvonalú terméket. És itt szép lassan elkezdett egyre magasabb színvonalra emelkedni a fogyasztási igény, egyre többet fizetünk ki, vagy a jobb minőségű, vagy az olyan termékről, amiről azt hiszük, hogy annyival jobb, annyival egészségesebb, annyival barátibb a Földre.
Akkor most azok a szabályozók, amelyek mondjuk meghatározták azt, hogy nem lehet elefüstölni büntetlenül a levegőt kéményekkel, tehát valami szűrőket be kell tenni. Azok a szabályozók, amelyek már évtizedekkel ezelőtt valamilyen fajta környezetvédelmi gátjait jelentették a kapitalista termék előállításnak, azok fölöslegesek voltak, vagy azokat kihozta létre, mert azt a kapitalizmus nem maga termelte ki, hogy kénytelen legyen az erőmű tulajdonos beépíteni még szűrőket a kéményébe.
A kérdésben az a nagyon izgalmas, hogy úgy van föltéve, hogy nincsen külön választva mondjuk az energiatermelés és az energiatermelés, majd fogyasztás következtébe a környezetet érő terhelés, ugye amikor energiát termelnek, pláne a fosszilis fűtőanyagok felhasználásával, akkor CO2 kibocsátás is bekövetkezik, nem csak a kiásási oldalról, az előállítási oldalról, hanem az elhasználási oldalról is jár környezetterheléssel. És a kérdés az éppen ilyen volt, ami a gázok kibocsátásával kapcsolatos környezetterhelést kérdezte. Ugye ez megint ugyanannak a energiatermelésnek és felhasználásnak a másik oldala a befogadója, vagy nyelői oldal. Tehát vannak a források és vannak a nyelők, ebben az esetben az égbolt a nyelő. Vagy...
Most tisztáztuk az én kérdésemnek az összes diszpozícióját, de mi a válasz?
Az, hogy maga a gazdaság szorult arra rá, hogy a folyamatosságát biztosítsák. Tehát pont ugyanolyan módon lehet kimeríteni egy nyelőt, mint ahogy kimeríteni lehet egy forrást. És a gazdaságnak nem érdeke, az egyes embert nem törődik vele, vagy az egyes termelő se törődik vele, az egyes iparvállalat se törődik vele, de a gazdaság egészének nem érdeke az, hogy tönkre menjen a klíma, vagy hogy tönkre menjenek a folyók.
De mégsem a gazdasági szereplők hozták létre a környezetvédelmi szabályozásokat, hanem az állam. Végül kikorlátozza a kapitalizmust.
Vegyünk egy példát. 2015-ben jött létre a legutolsó nemzetközi klímavédelmi egyezmény, ami előirányozta, hogy mikorra milyen szintet nem szabad meghaladnunk a légkör fölmelegedésébe, és hogy mit kell ennek megelőzése véget csinálnunk. Ebből Trump vezetésével az Egyesült Államok kihátrált. Ehhez képest az egyes tagállamok, és még inkább az egyes nagyvállalatok összeállt a koalícióba, és igyekeztek betartani látszólag a saját érdekeik ellenére azokat a vállalásokat, amik az Egyesült Államokat terhelték.
És ez nem a saját érdekük ellen van ezek szerint?
Nem, hát a hosszú távú érdekük az az, hogy működőképes legyen a gazdaság.
Ezt mondjuk nem a szénbányászat mondhatja magáról, még az olajbányászat sem.
Maga a nemzetközi rangú és méretű olajcég, kettő is van ilyen, állt elő fenntarthatósági célokkal. A magyar multinak is megvannak.
A MOL-nak
megvannak a maga fenntarthatósági céljai.
A Shell-nél vagy a British Petrolnál?
Pontosan erre a kettőre gondoltam.
Azoknál ez zöld függele felé, vagy valóban
nem,
ők magukat korlátozzák?
Valóban korlátozzák magukat. Nem kevés állami támogatással jöttek létre, és ma is még működnek. Az északi tengeri olajfúró tornyok. Ezek most újabb állami támogatással át hát alakulnak tengeri szélerőművekké, és a tengeri energiaforrás 2050-re túlnyomó része az nem olaj alapú lesz, hanem szél alapú, tehát megújuló, nem fosszilis, és a ott lévő munkaerő 60%-a már a széliparba fog dolgozni, tehát az államnak ellentétben azzal, ahogy Magyarországon gondolják, az államnak nem az a feladata, hogy megcsinálja valamit, hanem hogy szabályozza a történéseket.
Akkor három szereplő most ezek szerint együtt mozog, a gazdasági játékosok, az állam és a zöld mozgalmak. Ugyanazt akarják a fenntartható fejlődést?
Most egyelőre fenntartható fejlődésről beszélünk, tehát ameddig a környezeti erőforrásokról és környezeti nyelőkről beszélünk, tehát víz, energia, levegő, nem tudom micsoda, és nem arról, hogy ezek hogyan helyezkednek el a Földön, milyen interakcióban vannak, mi hozza őket létre, mi szabályozza az élővilágból, tehát ameddig ilyen elvont módon beszélünk a környezeti elemekről, addig a fenntartható fejlődés érdeke bennünket.
Egyfele mozog a három szereplő?
Tehát környezetvédőből több van, nem csak fenntartható fejlődéssel foglalkoznak, mással is foglalkoznak. Okay. Elmondtam, hogy a környezetvédő mozgalomra szükség volt, hogy azt az átalakulást egy kicsit olajozzák, aminek meg kellett történnie. A környezetvédő mozgalomnak az a feladat, hogy elégedetlen legyen, és amit még lehet, az kipréselje az államból. Mondok példát megint az energiáról. Előálltak európai környezetvédők az 2050 úti terv roadmap című dolgozattal, modellekkel kiszámolták, hogy 2050-re el lehet érni a klímasemlegességet az energiába, tehát hogy nem lesz CO2 kibocsátás. Ezt akkor senki nem hitte el nekik, ma pedig a Nemzetközi Energiaügynökség az egész földre, az Európai Unió a Green Dealben pedig Európára ugyanezt az időszakot célozza meg, ugyancsak a semlegességre. Ez a feladata a környezetvédőknek.
A kapitalizmus új és új stációi egyre inkább környezetbarátabbá váltak. Amikor a nehéz iparról állt át a fogyasztási cikkekre, most pedig már a szolgáltatásokra, ez azt is jelentette, hogy zöldült a kapitalizmus. Akkor is, amikor még nem volt mozgalom.
Hát ahogy a munkás mozgalomra szükség volt ahhoz, hogy megteremtődjön a fogyasztó és a fogyasztói tudat, aztán ezt már szépen gondozzák a reklámok. Ugyanúgy a környezetvédőkre is szükség volt, hogy megteremtődjék az, hogy ne mennyiségi legyen az attitűd a fogyasztási cikkekhez, és hogy lehetőség szerint inkább élvezzük az életnek a szolgáltatási részét, kiránduljunk, találkozgassunk.
De ez már általános, nem a felső középosztálynak a mulatsága csak?
Hát a tömegturizmus az egyfajta szolgáltatás.
Nem a tömegturizmus gondolok, hanem arra, hogy vásároljunk minőségi, bió, környezetbarát termékeket. Ez már minden fogyasztót érint. Felső középosztálybeli fiatalok luxusából ez már valóban egy általános fogyasztási attitűdé vált.
Az underclass kivételével mindenki igyekszik elképzelten egészséges dolgokat fogyasztani, és nem csak a pozitív része, hanem hihetetlen mértékű a gyógyszerfogyasztás, ami egy másfajta szükségletkielégítés.
És ez a harmadik szint, amikor már szolgáltatásokat veszünk igénybe. Itt a tömegturizmust említette. Hát az
nagyon sok mindent említett neki.
Az nagyon környezetpusztító, nem? Úgy tudom, hogy a karbonkibocsátásnak a jelentős része most már a közlekedésből származik, és azon belül is az egyéni közlekedésből.
Tehát fontos azt látni, hogy ami nagyon nagy környezetterheléssel járt, a nehézipari fejlődés már rég véget ért. A fogyasztási cikkek fogyasztása és előállítása, ez nem jár tömegben nagyobb mennyiségű árucikkel. Szokták idézni az Ellen Greenspan szövegét, hogy az elmúlt 100 évben 20-szorosára nőtt az amerikai GDP, de áru tömegben viszont másfélszeresen, nem tudom a számot pontosan felidézni. Ez két fázisból tevődött össze, nehézipari cikkekről fogyasztási cikkekre és fogyasztási cikkekről szolgáltatási cikkekre. Az USA-ban a szolgáltatási szektor, ami nagyon kevés anyagi és energetikai igényel rendelkezik, az már 80%, nálunk több mint 60%. A gondolkodás viszont még továbbra is úgy néz ki, hogy termelünk valamit, az ilyen anyagi dolog, és akkor azt jól szétosztjuk. A munkaalapú társadalom az a munkát úgy képzi el, hogy így dolgozik a munkás a gépen, és nem úgy képzeli el, hogy kimegy az ügynök, és megtárgyalja azt, hogy most ön hova fektessen be, hogy hova utazzon, vagy hogyan kezelje az egészségét, hol készítse a ruháját, vagy milyen házat csináltasson.
A NER-nek a gazdaság filozófiája, vagy az emberképe, még ez a régi, a munkás megszoborja a vasat.
Igen, de hogy ez belső, tehát hogy így gondolkoznak, vagy ez az ideológia része, az nem az én kompetenciám eldönteni. Én azt hiszem, hogy ez inkább csak az ideológiához szükséges.
A NER szeret unortodox módon politizálni, sőt ezt önértéknek is tartja, bár sokak szerint egy erősen neoliberális gazdaságpolitikát kever bizonyos irányított kapitalizmussal. 2020 elejéig a politikai vezetés az egy ilyen balos aktivisták elhajlásának minősítette a zöld fordulatot, sürgetőket, aztán mégis meg meghirdette a maga keresztény konzervatív zöld fordulatát. A nemzeti együttműködés rendszere zöld szempontból is annyira unortodox, mint mondjuk a kül- vagy a gazdaságpolitikájában?
A NER-nek nincsen gazdaságpolitikája, külpolitikája pedig kívülről irányított. Egyetlen politikája van a kommunikáció. Az ország érdekei egyszerűen nem léteznek számára, csak az érdekes, hogy mit, hogyan tud eladni a saját híveinek. Országon belül gazdaságpolitikáját azt, ha valami, akkor baráti, rokoni, általában a oligarchákhoz való viszonya határozza meg, és a külpolitikáját pedig néhány keleti hatalomhoz való viszonya. Ezek után, ha azt kéri tőlem, hogy én definiáljam, hogy nem tudom, mert nincs egy...
A zöld politikáját.
De nincs mihez képest.
De most az újjáépítési alap, ami az uniónak a válság utáni gyors segélycsomagjának 37%-át a fölvevőknek zöld célokra kell költeni.
Igen.
Ennek megfelel a magyar kormány, tehát mégiscsak van valami.
Igen.
Zöld politikája.
Már második változatban sikerült leadni ezt a projektet, senki nem látta, miután leadták, azután került ki a honlapra. Igen, majd az unió eldönti, hogy elhiszi, hogy ezek zöld célok. Tehát 37% az nagyon sok, és maga a pénzösszeg az is hihetetlenül sok. Az uniós támogatásnak a több mint feléről lemondott Magyarország. Sokkal kevesebb jut a zöld
így
célokra.
Van,
akkor hol van itt a zöld politika? Hogyha lenne a kormánynak valamilyen zöld célja, akkor nem elfutott volna ettől, hanem felhasználta volna.
Nem lehet azt mondani, hogy inkább alárendeli más fontosabb céloknak? Mondjuk a GDP növekedésnek. A környezetvédelmet, mint a növekedést gátló tényezőt tartja számon.
Az egész unió, tehát a többi 26 ország mind hülye. Ők elfogadják, együtt hozták létre, tehát ezeket a számokat nem a bizottság találta ki. Tehát az, hogy 37%-ot a zöld célokra kell fordítani, 10%-ot digitalizációra, ez sem közvetlen gazdasági. Akkor hol van itt a gazdasági cél? Megborondult a kapitalizmus, már nem akarnak a kapitalista kormányok gazdasági növekedést?
Nem, hát azt gondolják, hogy a gazdasági növekedés zöld módon is biztosítható.
Vagy éppen csak zöld módon biztosítható. De Magyarországon nem így gondolják. Magyarországon úgy gondolják, hogy a világ más, tehát hogy mindenki hülye.
Nem, tehát, hogy nem kellenek zöld célok, biztosítjuk mi a növekedést anélkül is.
Azt is növekedésnek tekintik, hogyha beruháznak. Paks, ameddig beruháznak, addig az a munka, az GDP-t növel. Aztán már a GDP-t csökkenteni fogja, mikor működik. Ugyanez igaz a kínai vasútra és Belgrád-Budapest vasútra. Ameddig beruháznak, addig növeli. De aztán már csökkenteni fogja. Nincs országos cél. Jól hangzik, hogy a GDP növekszik, azt évről évre el tudja mondani a pénzügyminiszter, de nincsen egy ilyen távlati cél, hogy mit akarunk elérni.
Beszéljünk egy kicsit a zöld mozgalmakról, aminek ön Magyarországon a 80-as évek közepétől kezdve egyik meghatározó alakja. Az előbb már felvetette azt, hogy el kéne különíteni a fenntartható fejlődést és a környezetvédelmet. Ez hogyan mutatkozik meg a zöld mozgalmakban? Hát egyrészt vannak, akik természetvédelmi célokra jöttek létre, maradjon minden úgy, ahogy van. Van a környezetvédelem, amelyik azt szeretné, hogy ne legyen sok műanyag palack a tengerben. És van a harmadik típus, mondjuk az energiaklub Magyarországon, amelyik meg azért küzd, hogy a karbonkibocsátás kisebb legyen. Ez három típus a környezetvédelemnek?
Mondjuk így, tehát még az energiaklub létrejött, akkor mindenki nagy szemekkel nézett rájuk, hogy jé, ezek is környezetvédők mit akarnak. Mert más volt akkor a környezetvédő mozgalom szemléletében, vagy homlokterébe. És amikor elkezdődött az, hogy kellene foglalkozni az éghajlattal, és akkor az energiaklub előállt ilyen ötletekkel, hogy a szélenergiát fel kellene használni, akkor a természetvédők sikiltoztak, hogy de hát ez a madaraknak nem jó. Most már nagyon sokan foglalkoznak az éghajlatvédelemmel, mert ez az ellentét nem éles, de maga a szemléleti kérdés az továbbra is létezik. Ez az egyik fel. A másik fel, hogy a természetvédelem az nem csak azt jelenti, hogy maradjon minden úgy. Vegyük a Hortobágyat, ami turisztikai, meg nemzeti identitást képző terület. Az nem egy természeti táj, hanem egy kezelt természeti táj. Az attól ilyen, hogy az ember használja, hogy ott állatok legelnek. És akkor végigmondhatnám minden nemzeti parkot, hogy hol milyen állatnak, milyen gazdálkodási formának milyen funkciója van.
Tehát akkor prezerváljuk egy mostani szinten. Ne változtassuk ahhoz képest, ahogy most van.
Nem csak fajok.
Ne legyen beépítettebb a Balatonpart.
Tehát nem csak fajokat védenek, hanem fajok együttesét, tehát ökoszisztémákat. És ezek ugyanolyan egyediek tudnak lenni, mint ahogy fajokat sem tudunk újra teremteni, ökoszisztémákat sem tudunk, vagy csak ritkán. Akkor vannak olyanok, amik a jégkorszakból maradtak itt, és nagyon érdekesek.
Annak mi az oka, hogy amíg most lehet, hogy Németország legerősebb pártja lesz a zöld párt a választáson, Magyarországon mind a két zöld párt 1-2%-on áll. ennek a saját politizálási hibáikban van az oka, vagy ennyire nem rezonál a társadalom azokra az eszmékre, ideológiákra, akár praxisokra, amelyet ők hirdetnek?
A két zöld párt kicsit korábban jött létre, mint kellett volna, egyszerűen abból a hiányból, hogy kezdtek erőtlenedni a zöld szervezetek, ez az állami politika következménye volt, és szükség volt felerősíteni a hangjukat. Nem az történt, hogy ők visszafejlődtek, hanem azt, hogy pillanatnyilag a magyar társadalom még messze van ettől, hogy olyan politikát kívánjon. Nem minden területen, például, hogyha Magyarországon megpróbálják közvélemény kutatásra kideríteni, mondjuk Budapesten, hogy állnak az emberek a dugódíj bevezetéséhez, számos nagyvárosban, Európában megszavazták, hogy legyen dugódíj, és a belső kerületeket tehermentesítsék az autóforgalomtól, akkor valószínűleg Magyarországon is nagy támogatottsága lenne ugyanígy területek zöldítésének. Létezik ez a zöld gondolat, de ez nem válik politikaivá, akkor válhat egy ilyen érzület politikaivá, hogyha az emberek látnak valamiféle kibontakozási lehetőséget. Nem csak ebben, tehát szociális mozgalmak sincsenek. A szociális mozgalmaknak még nagyobb indokoltsága lenne Magyarországon, mint a zöld mozgalmaknak, de nincsenek szociális mozgalmak, mert nem látnak olyan lehetőséget a politikában, amik pontakozást biztosíthatnának.
Hogyha a zöld civilséget három területen lehetett beazonosítani, akkor visszatérve a magyar kormányra, vagy a nemzeti együttműködés rendszerére, melyikben mutat leginkább aktivitást? A természetvédelem, környezetvédelem, illetve klímavédelem fenntartható fejlődés terén.
Egy erőfeltevés van emögött, az az erőfeltevés, hogy van szakpolitika a kormányzatban. 2014 óta nincsen szakpolitika a kormányzatban, akkor Orbán Viktor meghirdette, hogy politikai kormányzás lesz, és az mindenki ott hagyta. Az utolsó ember, akit kirúgtak, az éppen a klíma és energiavédelemmel foglalkozott, Kaderják Péter, aki tényleg áldozatkészen próbált szakmaiságot képviselni.
Tehát nem értékelhető egyik területen sem a teljesítménye.
Meghirdetnek célokat, de nincsen mögötte szándék. Van Magyarországnak egy alaptörvény, hogyha azt komolyan vennék, akkor Magyarország egy kiváló környezettudatos, zöld tudatos, természetvédő.
Hát azt azért általában sehol nem veszik nagyon komolyan.
Holland környezetvédők például be tudták perelni a saját államukat, hogy nem teljesít a klímavédelem területén.
Ez volt az első ilyen még nyugaton is.
Azóta már Franciaországban
is.
Magyarországon ilyen nincsen, itt is lehetne.
Szijjártó Péter azt mondta egy-két éve, hogy Magyarország nem támogatja azt, hogy Brüsszel az autóipar versenyképességét azt a környezetvédelemre hivatkozva észszerűtlenül korlátozza. Más fejletlenebb országok is igyekeznek az erős iparosítással, gépjárműgyártással fölgyorsítani a felzárkózást az EU magországaihoz. Tehát azért nem lógunk ki ebből teljesen.
Ez a gazdasági tönkremenetelnek a beprogramozott forgatókönyve. Nem lesz szükség ekkora ipari parkra. Tehát hiába állnak át, ami teljesen új technológiát kíván, és sokkal kevesebb munkaerőt. A hagyományos autógyártásról, az elektromos autógyártására, az a kapacitás, amit erre létrehoznak, az fölösleges a világpiac szempontjából. Azzal lehet versenyezni, amit az Orbánnék elgondolnak, hogy minél alacsonyabb szinten tartsák a munkaerő árát, de hát vég nélkül nem lehet alacsony szinten tartani a mérnökök, mert hogy egyre magasabb szintű képzettséggel mérnökök és technikusok fizetését, mert ugyanúgy elmennek, mint ahogy az orvosok elmentek az országból. Ez egy teljesen értelmetlen, reménytelen dolog. Az történik, hogy miközben évtizedeken keresztül ment egy csomó iparág nyugatról keletre, Kínába, meg azon túl, a mi térségünk megpróbál versenyezni az ottani munkaerőárakkal, és ide csábítani autógyártást, gumiabroncsgyártást, akkumulátorgyártást, meg rengeteg mindent, amihez itt nincsen semmi.
Ideológiailag egy balos dolognak gondolták a politikai vezetői ezt a zöld gondolatot. A GDP növekedésnek a bűvöletében politizáltak, és így, mint ahogy mondjuk a régészetet, az örökségvédelmet, stb. A gazdaság növekedését akadályozó tényezőnek tartották, ugyanez volt a véleményük a környezetvédelemről is. Tehát, hogy ez a szabályrendszer, ami megpróbálja a gazdasági szereplőket bizonyos környezeti szabályok betartására rávenni, ezek csak akadályozzák a gazdasági növekedést. Erre sok példát lehet hozni a Fidesz gyakorlatából.
Ebben a munkaalapú társadalmi ideológiában ez van, hogy nehéz ipari termelés, az útépítés, infrastruktúra fejlesztés. Ez néhány ember érdeke csupán. Nem politizálni próbálok, hogy most kinek az érdeke, és hogy azok milyen közel vannak a kormányhoz, milyen távol vannak a kormánytól, hanem ez mindig csak nem a gazdaság, hanem a gazdaság egy szektorának az érdeke. Ez történik például a Duna esetében. Nincs szükség annyi szállításra, mint amennyire ki akarják építeni a Dunát.
Most a Dunai hajózó.
A Dunai hajózót.
Hatalmas uniós pénzekből történő.
A hatalmas uniós pénzek a tervezésre vannak, a megvalósításra, ami három nagyságrendel nagyobb, arra nem lesznek hatalmas uniós pénzek. Ahol volt nagy pénz, tehát a Duna Majna csatorna, tehát ott rengeteg zsilipet építettek, hogy föl lehessen vinni Nürnbergig a hajózást, és akkor ott átmászik a hegyen, és akkor folytatódik a baronyon. Nem használják. A zsilip sor előtt átrakodnak vasútra, utána visszamennek és visszapakolnak. Egyszerűen lassú, és nem nő olyan mértékben a teherszállítás. Az ideológia megmarad, tehát az infrastruktúra fejlesztés ideológiája mögött ott van, hogy árucikkeket szállítunk, hogy hozzáférhetővé tesszük. Olyan fogalmakba gondolkoznak, amelyek több évtizeddel, helyenként 100 évvel elmaradtak. Múlt századfordulóján, 900-as évek elején Magyarország jelenlegi területen 17 ezer kilométer vasútvonal volt, most 7 ezer. Nincsen akkora szállítási igény. Amit szállítani kell, az az ember. Tehát ugye a szolgáltatás. Már nem árult. Nem nehézipari cikkeket szállítunk, nem fogyasztási cikkeket szállítunk, hanem embereket. Légi úton is nem árucikkeket szállítunk, embereket szállítunk.
Ezért ez egy picit ugye a globális kapitalizmussal, mintha nem lenne kompatibilis, amit mond. Hát az ember azt hiszi, hogy megtermelik Bangladesbe az alsógatyát, és azt ide szállítják majd.
Hát az is már fogyasztási cikk, ugye, és nem nyersanyag. Tehát a klasszikus kapitalizmus, tehát azt a bizonyosat a munkaerő kizsákmányolásával, azt Kína gyakorolja, a kommunista Kína Afrika felé. Ott is rengeteg természeti kincset ásnak ki, de azért az a munkaerő, amit igénybe vesznek, jó kizsákmányoló, klasszikus kizsákmányoló módon.
Most nem a munkaerő kizsákmányolásra akartam kérdezni, hanem hogy azért léteznek ezek a kereskedelmi láncok.
Igen,
a
munkaerő, de...
A kapitalizmus nem csak embereket szállít, hanem árukat is szállít, avokádot szállít, meg, jó, meg tehát a, fehér neműt.
A globális növekedésben évtizedek óta nem a fejlett világ vezet, ahogy ezt korábban elképzeltük, hanem a felzárkózó világ adja a globális növekedés nagy részét. De ennek a szerkezete nagyon nagy mértékben átalakult. És nem az történt, hogy olyan mértékben növekedett volna a nehézipari összetevő. Ahol ezt figyelembe veszik, az az éghajlatváltozási megállapodások. Bizonyos országoknak, például Kínának vagy Indiának nem kell ugyanolyan mértékű CO2 kibocsátás csökkenést vállalni ugyanazokra a határidőkre, mert ők még olyan fázisába tartanak, Kína már csak a területének egy részén, India területének nagy részén, ahol még ez a klasszikus ipari alapú növekedés van. Kínában már nagyon jelentős a fogyasztási része a növekedésnek. Korábban még úgy ismertük a kínaiak, a biciklivel közlekednek, most már kínaiak több száz millió ember autóval közlekedik.
A környezet állapota Magyarországon azért javult jelentősen, azt mondják a szakemberek, mert a gazdaság teljesítménye a GDP-ben mérve mintegy 20%-kal zsugorodott a rendszerváltás kor, ami jelentősen csökkentette a környezetszennyezést. De a gazdasági visszaesés mind a strukturális és technológiai változásokkal meghatározóbb volt a környezeti állapot javulásában, mint akár a politika, akár a pláne a zöld mozgalmak hatása. Azóta milyen mértékben változott, javult-e Magyarországon a környezet állapota?
Egy ilyen gazdasági visszaesés az mindig csak átmeneti, ez egy ilyen transformációs válságnak szokták ezeket hívni. Tehát utána a gazdaság egészen más szerkezettel is, de visszaáll arra a növekedési pályára, amin eredetileg járt. És ez megtörtént Magyarországon is, tehát a Bokros csomag idején voltunk a legmélyebb pontján a GDP kibocsátásnak, ez a rendszerváltáskor elkezdett csökkenni. Tehát nem a politika csinálta a rendszerváltást, hanem az, hogy elfogyott a gazdasági alap. Amikor megtörtént ez a technológiai váltás, akkor valóban egy ideig visszaesett a gazdaság, de utána visszaállt ugyan a növekedés, de csak éppen másképp. Nagyon régóta már elkezdődött a fogyasztási cikkekre alapuló növekedés.
És ennek kisebb a kibocsátása. Akkor javult a környezeti mutatók Magyarországon?
Folyamatosan javul, bizonyos szempontokból. Nincs egy globális környezeti mutató, tehát nincs egy algoritmus, hogy hogyan kell átszámolni az egyes környezeti terheléseket egymásra és egy közös nevezőre hozni.
Mit örökölt témánk szempontjából a nemzeti együttműködés rendszere? Mert például a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás fogalmat, amit egy ilyen varázsszerként használ, rengeteg területen, gondoljunk csak a Kesmára, erre a nagy médiaipari konglomerátumra. Bármilyen vállalkozást nemzetgazdaságilag fontossá kiemelté tud minősíteni egy hip-hop parlamenti döntése, de ezt a jogszabályt, ami arról szólt, hogy bizonyos beruházásokat ki lehet venni a környezetvédelmi szempontok és hatóságok figyelő tekintete alól, ezt még Gyurcsányék alatt hozták.
Az, hogy milyen lobby érdekek húzódnak meg az egyik, illetve a másik politikai társaság mögött, az nem a mi beszélgetésünknek a témája. Tehát az, hogy miért csinálták ezt a Gyurcsányék, nyilván voltak. Akkor megtörtént az a váltás, hogy a kormányzati döntéshozatalba egyre szabadabban érvényesültek lobby érdekek. Ez a szabály a 2006-os törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásokról, ez a lobby érvényesítésének a rendszabály. Azért kell mentesíteni hatósági engedélyeztetési eljárásokat, tehát azonnal végrehajthatóvá lehet minősíteni azokat a biztonsági szerepeket, amelyek pont arra valók, hogy ne lehessen elrontani dolgokat, ezeket a biztonsági szerepeket. Ez egy ilyen közjogi Csernobil. Ugyanaz történik, hogy Csernobil esetében kiktatták a beépített biztonsági szerepeket. Valakiknek kedvezni akar a kormány, vagy a kormány meghatározó erő, vagy személy.
A NER előtt mennyire volt erős Magyarországon a környezet és természetvédelmi szabály és intézményrendszer? És aztán ez hogyan változott? Számtalan hatóságot beolvasztottak minisztériumokba, szétdobálták különböző tárcákhoz, vízügyhöz, belügyhöz, agrártárca alá került a környezetvédelem, megszűnt még az államtitkárság is. Tehát ezek nyilvánvalóan ennek az elvileg szakmai logika alapján működő intézményrendszernek a szétverését célozták. Mennyire voltak ezek erősek korábban?
Hogyan nézett ki ez az átalakulás? Amikor ezt elkezdték erőltetni, valamiért Lázár János vette a nevére ennek egy jelentős részét, ez nem nagyon az ő akaratához köthető, akkor az Országos Környezetvédelmi Tanács erről kidolgozott egy kritika és ajánlásrendszert, hogy miért fontos, hogy megmaradjanak a környezetvédelmi eljárások és hatóságok. Ezt figyelmen kívül hagyta az országgyűlés. A jövő nemzedékek ombudsmanja hivatalt csökkentették, korábban 43 fő volt, ezt lecsökkentették 3-ra. Magyar termék volt eredetileg, hogy ilyen országgyűlési biztos létezik. A megmaradt egy fő országgyűlési biztos is kidolgozta azt, hogy mi baj van. Már egy kis idő után milyen károkat okozott az, hogy megszüntették a gyakorlatilag a függetlenségét. A névben ma is vannak független szabályozó testületek, de gyakorlatban ezeknek a függetlenségét mind az eljárási oldalról, mind a szervezeti oldalról.
Minisztériumok alárendelték.
Illetve kormányhivatalokba rakták ki, ez a függetlenség megszűnt.
Ennek a sorozatnak a korábbi részeiben elég plasztikusan előkerült az, hogy a társadalmi, a civil és lakossági kontroll, a transzparencia mennyire meggyengült ebben a vezérdemokráciában. Hát ezt ugye Paksnál kiválóan látni ezzel a 1000 évre való titkosítással és minden eldugással, de kisebb beruházásoknál is számtalan ilyet találunk, aztán, hogy Paksról nem lehet referendumot tartani, vagy Pécsen az atomtemetőről, vagy ugye az olimpiáról sem lehetett. Szóval, hogy valójában ez a civil kontroll, ami a környezetvédelemnek talán a leglátványosabb része, mennyire gyengült meg Magyarországon? Azzal párzamosan mondom ezt, hogy úgy érzem, hogy a zöld mozgalmak hangját sem nagyon hallom.
Uniós elvárás lenne, hogy mindezekben a programokban részt vegyenek a civilek, tehát úgy szülessenek meg a projekt ötletek és az arról szóló kormányzati döntések. Ezekre előírások vannak. De az Orbán kormány általában a társadalmat tartja feleslegesnek. Azon kívül, akik szavazók, a többi ember az csak útba van.
Azért neki jelentős társadalom átalakító igénye és víziója.
Igen,
és praxisa
ez
is.
Ez igaz, van egy ideológiai vezérelt társadalomkép, de ez sem a társadalom való partnership, tehát ez nem a társadalomnak a társadalom önmagáról alkotott képe. A társadalom nagy része az unióba szeretne maradni, Orbán meg keletre irányítja.
Miért nem kényszeríti ki akkor a magyar társadalom a kormány áthangolódását zöld témában? Mennyire szerepel közjóként a magyar társadalom értéktudatában a magas szintű környezetvédelem? Vagy ez csak addig tart, amíg engem nem korlátoznak?
Nem hiszem, hogy ez ilyen érdekekkel múlna. Tehát az emberek gondolkodása messze felette van annak a gyakorlatnak, amit napról napra látunk.
Zöldebb?
Sokkal.
Nem lehet, hogy ez egy ilyen pesti értelmiségi buborék? Valójában a társadalom nagy része az nem törődik ezzel?
Nem. Vannak a választási lehetőség nélküliek, vannak, akik úgy érzik, hogy úgy se lehet semmit se csinálni, és bármit is próbálnának csinálni, akkor abból csak baj van. A környezetvédők szervezetek jelentős részét belekényszerítették, vagy a helyi önkormányzati csatákba, vagy országosan talán függetlenebbek, de mindig csak szőrmentén kritizálnak. Ha nincsen egy társadalmi perspektíva, akkor civil szervezeteknek nem látszik az a lehetőség, hogy érdemben hatni lehet, akkor ez csak nem tudom, kötelességtudatból vagy szakmai meggyőződésből elmondják a véleményüket, például ezekről a programokról is. Uniós szinten is ajánlásokat készítettek, de ez egy Magyarország esetében ez jelenlétjelentés, tehát hogy ha valakinek ez a foglalkozása, akkor meg kell csinálni, de egészen másképp néz ki, hogyha valamibe hinni lehet, Tehát az ember valahogy így működik, hogy ha bízhat abba, hogy amit mond vagy csinál, annak értelme van, akkor kicsit másképp csinálja, mint hogy...
Igen, de a Fidesz azért rengeteg dologban meghátrált, amit valahogy megszondázott, amin látta, hogy népszerűtlen lenne. A Fideszben van egy ilyen pragmatikus válaszképesség. A zöld ügyekben miért nincs?
Mert nem érzi,
hogy a társadalomban ez egy erős igény lenne.
Nem, általában nem érzi, hogy a társadalomban lenne egy erős igény bármire is. Tehát a társadalomban lenne komoly elégedetlenség, nem olyan, amit a közleménykutatók hozzáképzelnek az adatokhoz, hanem komoly elégedetlenség, akkor az megjelenhetne egy-egy környezetvédelmi ügyben.
Igen, de például az IDEA intézet felmérése szerint a Fidesz szavazóit is komolyan érdekli a klímaváltozást. Ott is rengeteg klímatudatos ember van. Valami ezt az Orbán Viktori klímafordulatot is magyarázza.
Tegnap mondta el másodszor Orbán abból az alkalommal, hogy a klímáról kellett beszélni az Európai Unióban, hogy Magyarországnak nagyon fontos a klíma, de nem úgy, hogy a nép fizesse meg, hanem úgy, hogy fizessék meg azok a
szennyező vállalatok. És ebben nincs igazság?
Ez pontosan ugyanaz, mint amikor a migrációról beszél Orbán. Akkor is elmondja, hogy a migrációt a forrásánál kell megállítani, és oda kell vinni a fejlesztési pénzeket. Teljesen igaza van. Csak éppen Magyarország semmit nem tesz ebbe az irányba. Tehát az egészet csak arra használja föl, hogy miért nem csinál meg valamit. Tehát Magyarország megtagadja az emberiség minimumát. Ugyanez az attitűd van a klíma esetében is. Ez, amit itt hallunk, ez az, hogy miért nem lesz semmi. Ez csak egy ideológia, amivel el lehet adni az embereknek.
Az EU-nak a helyreállítási alapjának ez a 37%-ot, azt nekünk is teljesítenünk kell.
Hát majd olyasmivel teljesítjük, ami például a fosszilis energiát nem fogja nagyon érinteni. De alapvetően arra lenne szükség, hogy a házak, épületek energiahatékonyságát javítsuk. Arra lenne szükség, hogy a közlekedés energiahatékonyságát javítsuk.
És ehelyett mi lesz?
Azt nem tudom, mert a korábbit azt láttam, abban ezek nem voltak.
Nem támogatta Orbán Viktor az EU-nak a szigorúbb klímavédelmi terveit. Ez egy látványos kilógás megint a részünkről, vagy ez a peremországoknál ez egy tipikus hozzáállás?
Soha sem azt mondják, amit csinálnak, hanem mindig olyasmit mondanak, ami jól hangzik, amit Orbán mond ennek, vagy valamilyen aktuális kis politikai technika háttere, vagy valami más helyet mondja, mint amire tényleg készül. Ha nagyon komolyan akarjuk venni, akkor Lengyelország a V4-ekből nagyon ellenérdekelt.
A sok szélerőműve miatt.
Így van.
De szóval... mi most már Mészárostól is visszavásároltuk a Mátrai erőművet.
Hát igen. De hát azért nem szántottuk be a Mátrai erőművet.
Hát majd, hogyha az EU ad rá támogatást, na, akkor beszántjuk.
Erről van szó. Tehát, hogyha valami racionálisat mögé akarunk helyezni, ugye ezek tiszta politikai, tehát én nem tudom, hogy mi az igazi cél, az, hogy pénzt akarunk azért, hogy hajlandó legyünk megcsinálni valamit, ami nekünk jó. Tehát nem az történik, hogy mi a társadalom érdeke a közvagyon, hogy az motiválna a kormányzati döntéshozatalt, hanem ez egy alkalom arra, hogy akkor most vagy a közvéleményt manipuláljuk, vagy az EU-tól valamit kicsikarjunk.
Meg legalább örülhetünk, hogy a Mátrai erőművet felszámolják, és...
Nem számolják fel.
Hát majd előbb-utóbb. Napelem parkot csinálnak a helyén. Tehát az, hogy a megújulókba jön egy csomó pénz, ez az magyar állam aktivitását is megnövelte az energia átállásban.
A magyar állam másfél évtizede, vagy régebben akadályozza a szélerőmű fejlesztést. Sokkal nagyobb része lehetne az energia mixben a szélerőműnek, a biomasszának. Az igazi gond az a paks. A jelenlegi paks is túl nagy, de ez hosszú időn keresztül több mint kétszeresére fogják növelni. Tehát a jelenlegi paks az 2000 megawattot teljesít, tehát gyakran van, hogy a túlnyomó része onnan jön, és az új paks az 2400 megawattot fog teljesíteni, tehát egy időszak lesz, amikor mind a kettő működik, az 4400 megawatt.
Magyarán nem lesz igény a megújulókból jövő energiára?
Hát legfontosabb az, hogy nem tudjuk szabályozni. Ugyanazt ígérik, hogy ez egy könnyen szabályozható létesítmény, de a valóság ez nem ennek felel meg. Nincsen szükség ennyi atomenergiára.
Beszéljünk a vízlépcsők ügyéről, Bős-Nagymarosról, a Dunáról. Ez ugye a rendszerváltás szimbolikus ügye volt, plusz még a 94-98 közötti Horr kormány bukásának is az egyik valószínű oka. Hogy áll ez a dolog? Ugye a 97-es hágai ítélet óta úgy a közvélemény elől eltűnt ez a téma. Hogyan viszonyul a kormány Bős-Nagymaroshoz, illetve hát a magyarországi Dunaszakaszon történő vízi erőmű építéséhez? Úgy tudom, hogy Orbán Viktor szeretné még őrizni ezt a szimbolikus kontinuitást, ami a rendszerváltáshoz köti, tehát ő inkább ellenzi.
Ebbe a említett rendszerváltás körüli küzdelmekbe ezekben én is részt vettem, és az utóharcokban is részt vettem. Magyarország megnyerte a hágai ítéletet, de pártközi egyetértés volt abban, hogy nem érvényes az kisebb forgató lehetőségeinket. Tehát Szlovákiának vissza kellett volna terelni az ítélet értelmébe Dunát az eredeti medrébe. Írásba ezt is kérte a magyar fél főképviselő azt mondta, hogy ez úgy értendő, erre nem volt semmi írásos felhatalmazása, legalábbis mai napig ilyen nyilvánosan nem került elő, hogy csak akkor, hogyha nem tud a két fél megállapodni, fél év volt arra, hogy a két fél megállapodjék, és a két fél nem állapodott meg. Ezt a társadalom nem kéri számon, ezért egy ilyen közbűső állapotot tart fenn Orbán, mert azt mondja, hogy a környezetvédő kerül, nem akar konfliktusba kerülni inkább azoknak az oldalánál, tehát legálisan nem mondja azt, hogy igen, tartsák meg a szlovákok a Dunát, legálisan nem mondja azt, hogy osztozzunk meg az energiatermelésben, és legálisan nem mondja, hogy a környezeti károkat pedig felejtsük el, de gyakorlatban ezt csinálja. Föl is számolták azt a kétoldalú bizottságot, amely a környezeti károkat volt hivatott mérni és tudományosan elemezni.
Ez a két ország közti jó viszony miatt, vagy pedig a, ahogy mondani szokták, a vízes lobby, vagy a vízépítők lobby ereje miatt?
A vízépítő lobby erejéről az arról tudok sokat mondani, a két ország közötti viszonyról csak feltevései vannak. Csak annyit tudok mondani, hogy Orbán megteremtette azt, hogy ne egyedül legyen, hanem kitalálta ezt a V4-et, és akkor mindent megtesz azért, hogy ez a V4, ameddig csak lehet, egyben maradjon, és nyilván mindenki tesz koncepciókat egymásnak. Megvédjük a jogalámisági számokért, ha kell, akkor Lengyelországot, ha kell, akkor éppen most a cseh miniszterelnököt, korábban megvédtük a szlovák miniszterelnököt.
A Dunai hajazó út fejlesztésben benne van a lehetősége annak, hogy belépcsőzik a síkvidéki Dunát Budapest alatt?
Elvben nincsen benne, jelenleg is éppen túl ment a hatósági lépcsőn ez a uniós finanszírozású tervezési projekt, tehát ez nem kivitelezés. Ez elvileg hagyományos eszközöket alkalmazna, ez azt jelenti, hogy sarkantyúkat.
Tehát úgy duzzasztja a hajózáshoz alkalmas mélységűre a Dunát, hogy hagyományos sarkantyú eszközöket használ, és nem gátakat.
Alapjában egy kotrást jelent, tehát az úgynevezett kemény küszöbű gátlók, tehát ahol nem puhanyoggó a meder, és ahol nem ástak ki, ha már eleve túlságosan felgyorsít. Azt kellene tudni, hogy a Duna építő jellegű Magyarország, az egész Magyarország Panon-medencét, az a Duna építette föl. Ennek ellenére úgy van szabályozva jelenleg a Duna, hogy ki ássa a medrét, mert mesterségesen felgyorsították. Ott tudja ásni, ahol nem kemény anyagú a meder, ahol nem sziklás, és most azt csinálják, hogy ahol ilyen gát van, azt kiássák. Vannak ezek a sarkantyúk is, ezeknek kisebb vízszintemelő hatásuk, ez a lényegesebb a mélység. És utána az következik, mint ahogy már bekövetkezett egy párszor, hogy akkor megint kiássa a Duna, és akkor megint hozzá kell mélyíteni. Rengeteg példa van erre a világban, hogy milyenek a következménye. Van, ahol 400 méterrel mélyebbre került egy folyó azért, mert ezt a klasszikus módszert alkalmazták. Nincsen rá semmilyen gazdasági szükség. Érvényesi mögött egy ideológia, aminek semmilyen gazdasági alapja nincsen, csak ezek a fogalomrendszerek és a rájuk szerveződő beruházó érdekek. A Rajna esetében azért lehet például Amsterdamban családokat látni, vagy Londonban is akár, akik hajókon laknak, mert fölöslegessé vált a hajózás.
Nem akarom elhinni, hogy a kamion szállításoknak a propagátora.
Nem, egyáltalán nincsen szükség ennyi szállításra. Sajnos olyan cikkek vannak, amelyek nem alkalmasak hajózás. Vasércet szállítottak Ukrajnából Bécsbe. Az egész a szocialista iparosításnak volt a terve az, amit a Dunabizottság elfogadott erős Szovjetunió beli nyomásra 48-ban mit kell csinálni Dunával, és ennek a egyik lépcsője volt a vízlépcsőterv is.
De akkor nem lesz új lépcső, mert azt mondja.
Nem mondtam, hogy nem lesz. Ennek, hogy kiássák a Dunát, ennek egyik következménye Paks nem tud működni. Mert
nem kap hűtővizet. Mélyebben van a Dunamedre már, mint a Honda.
Tehát abban a tervben, ami a Szovjetunióban készült tervben, amiben abban szerepel Nagymaros és a prédikálószéki szivattyús energiatározó, mert azt már akkor látták, hogy fölösleges lesz időnként a teljesítmény, és akkor azzal fel lehet vinni a prédikálószék, hogy leveszik a hely tetejét, egy hatalmas beton.
Igen, ez már rég volt, ez a rendszerváltás körül, most már senki nem emlékszik.
Dehogy nem, azóta is többször előszedték ezt a tervet.
Szóval az eredeti paksi szovjet tervekben még benne volt, még kellett ahhoz, hogy az erőműnek legyen hűtővize, a magyarországi duzzasztás.
Nem a hűtővíz miatt, hanem a túl teljesítmény miatt. Plusz a duzzasztás a hűtővíz miatt.
Csak akkor mi lesz? Tehát az a párhuzamosan, hogy épül paks egyszer majd előugranak, hogy hoppá, a Donynál kéne nekünk egy erőmű?
Igen, természetesen. És elő fognak ugrani azzal is, hogy kellene szivattyús energiatározók. Ugye a környező hegyek már tele vannak, Norvégiáig is el lehet szállítani a fölösleges áramot. De már norvégi hegyei is tele vannak. Ilyen teljesítményt racionálisan csak magyarországi természeti területek tönkretételével lehet. Mindenütt terveztek ilyet, tehát a Bükkben is, nem csak Dunakanyarban.
A környezetvédelmi fordulat, vagy a zöld fordulat terén hogyan lehetne summázni a NER-nek az elmúlt 10 évét? Milyen nyomot hagy Magyarországon?
Az emberek emberek fejéből megpróbálják kiverni a jövőre való gondolkodás nagy részét. A gazdaság önmagától rendbe jön. A környezetvédelem csak a természetvédelmet jelenteni, a természet is önmagától rendbe jön, és még az sem fontos, hogy kinek a tulajdonában van egy-egy természeti terület, ha csak nem betonozzák föl, nem alakítják át. Lehetne az ember optimista. Inkább ez, hogy leépülnek a társadalmi rendszerek, úgy a oktatásban, az egészségügyben, környezetvédelemben, a szociálpolitikában leginkább. Ennek maradandó hatása van. Szemben azzal, amit a gazdaság vagy a természet tud önmagától is csinálni, ami a társadalomban történik, akik nem szereznek meg műveltséget, akiknek tönkre megy az egészség, akiknek elvész a hite, ez nem teremthető újra. Ezek a maradandó hatások.
A Nemzeti Együttműködés rendszeréről szóló sorozatunkban a zöld fordulat kérdését vizsgáltuk meg a világban és Magyarországon Jánosi András környezetgazdálkodási szakértővel. A podcast írott változatát június 16-ától szerdától olvashatják a szabadeuropa.hu oldalon. A következő interjú alanyom Balog Attila költő lesz, akivel a roma kérdésről beszélgetünk a NER Magyarországán. Kerényi Györgyöt hallották.